Alig ha szorul részletes magyarázatra, hogy az érzelmek történetére, az érzelmek irodalmi ábrázolására irányuló kutatások szorosan kapcsolódnak a betegség és a gyógyulás témájához. Ezért csak utalnék arra, hogy a ma érzelemként számon tartott lelki jelenségeket a kora újkorban gyakran az affektus, illetve a passió fogalmával nevezték meg, és hogy ez az elnevezés nem csak arra utal, hogy a korabeli felfogás szerint ezek a szubjektum által elszenvedett állapotok, hanem arra is, hogy az érzelmek a kor felfogása szerint a lelki békét, a testi és a lelki egészséget megzavaró potenciállal rendelkeznek. Az érzelmek kora újkori megítélésére általában jellemző, hogy az értelemhez képest alsóbbrendű képességnek tekintik őket, és az érzelmeknek való kiszolgáltatottságot gyakran betegségként értelmezik. Különösen gyakori a betegség metaforika használata a szerelem vagy a melankólia esetében. Az érzelmek irodalmi megjelenésének vizsgálata ezért a betegség tematika szempontjából is releváns. Az érzelmek kérdése azonban nem csak mint az irodalom, a költészet témája tarthat számot a történeti érdeklődésre, hanem mint az irodalmi kommunikáció eleme is. E szempontot azért tartom a kora újkori költészet vizsgálata esetében termékenynek, mert jól lehet a retorika és poétika történeti szakirodalom rendre hangsúlyozza az érzelmi hatáskeltés szerepét a kora újkori kommunikációs modellekben, aránylag kevés olyan elemzés született, amely konkrét versek esetében mutatná be a lehetséges érzelmi hatást. Úgy vélem, e szempont elmélyítése alkalmas lehet arra, hogy a kora újkori költészetről olyan újabb elemzések készüljenek, amelyek egyaránt lehetőséget adnak a modernkori költészettől való eltérések feltárására és az érzelemábrázolás, illetve az érzelmi hatás terén megfigyelhető modernkori jelenségekkel való összevetésre. Korábban a Pécsi Rebakucs konferencián tartott előadásomban az érzelmek Limay János költészetében játszott szerepével foglalkoztam. Az Ez világ mint egy kert című verset elemezve, illetve kezdetű verset elemezve, amellett érveltem, hogy nem a lelket betegségként megtámadó negatív érzelmektől, a szenvedéstől való megszabadulás sztoikus eszményének Limayra jellemző emblematikus költői megformálásáról van szó. És nem csak azért, mert, mint arról itt korábban Bene Sándor is beszélt, Limay más verseiben a bűnvallás, a szenvedés felvállalása is hangsúlyos tematikai elem. Hanem azért is, mert az Ez világ mint egy kert kezdetű versben magában is megfigyelhető a bizonytalanság. A versbeli szubjektumot belső vívódás, melankólia jellemzi, és a szenvedéstől és a szenvedélyektől való szabadulás csak vágyott állapotként van jelen a versben. A költészet egyik sajátos lehetősége éppen az, hogy képes lehet a szubjektum megosztottságát ábrázolni, annak hangot adni. Ez a kora újkorban igen gyakran értelem és szenvedély, illetve érzelem antropológiai kettősségének diskurzív mozgósításával történik. Itt további példákkal szeretném az érzelem történeti megközelítés lehetőségeit szemléltetni. Batai Ferenc és Kohári István költészetének hasonló jellegére már régen rámutatott az irodalom történeti írás. Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy mindkét szerző költészetének a börtöntapasztalata meghatározó forrása, és hogy mindkettejük költészete erősen önéletrajzi jellegű, hanem többek között abban is, hogy a bánattól való szabadulás, a lelki csendesség utáni vágy verseik meghatározó tematikus eleme. Kovács Sándor Iván a két költő verseinek eltérő karakterét a következőképpen világította meg. Batai gyötrődik, sijajong, Kohári tudomásul vesz is, elviseli, ami rám éretett. E megállapítás igen találónak tűnik, ugyanakkor talán nem felesleges annak valamivel behatóbb vizsgálata, milyen módon artikulálódik a szenvedés a költők verseiben, poétikailag milyen különbségek vannak az érzelemábrázolás, az érzelem megjelenítés és az érzelmi hatás terén. A részletes verselemzéseket itt a szóbeli előadásban mellőzni fogom, tekintettel arra, hogy főleg Kohári esetében hosszabb versekről van szó, az idő pedig rövid. Mellőzöm továbbá a szakirodalom eredményeinek taglalását is, annyit azonban meg kell említenem, hogy éppen az utóbbi évek Rebakucs konferenciáin több a témával kapcsolatos előadás is elhangzott. Így Tóth Zsombor a börtönirodalom összefüggésében helyezte el Vatait, Maróti Szilvia pedig a képzelődés problematikájával kapcsolatban tett értékes megfigyeléseket. Kiinduló pontom az a gondolat, hogy az érzelmek költészetbeli ábrázolását és a költészet érzelmi hatását vizsgálva fontos tekintettel lenni arra, milyen kommunikatív helyzet jelenik meg a versekben, illetve hogy maguk a versek milyen kommunikatív helyzetet teremtenek meg. Erre egyébként már Eckhart Sándor rámutatott az 1940-es években íródott Balassi monográfiájában, hangsúlyozva, hogy Balassi, idézem, szűkkörű közönség számára és közvetlen érzelmi hatásra számítva írta verseit. Ebből kiindulva több vers lehetséges érzelmi hatását is igyekezett leírni, ez a kezdeményezése azonban nem talált folytatóra. Batai esetében kommunikatív helyzetről vagy érzelmi hatásról beszélni korán sem evidens, hiszen magányos szenvedőként, rabként szoktunk rá gondolni, verseiben is többnyire így jeleníti meg önmagát. Az énekeskönyvben ugyanakkor, az akrosztihonokban, kolofonokban, alcímekben konkrét címzetteket is találunk, mint például felesége vagy más rokonai. A címzettek feltüntetése pedig valamilyen lehetséges kommunikatív szituációt jelöl ki. A különböző rokonok magukban a versekben is sokszor megjelennek a beszélő által megszólított személyként. Emellett sok más megszólítottat is találunk, így például megszólítottként szerepelnek a magyar vitézek, Magyarország, igen gyakran Isten, de egyes versekben önmaga, illetve saját lelke, szíve és esze is. Batai költészetét tárgyalva már Szilassi László is kiemelte a megszólítottak sokféleségét. Az Ázsiának földe kezdetű verset elemezve, ahol a beszélő nem csak Ázsia földjét, de a magyar nőket, Magyarországot, Istent is megszólítja, Szilassi azt a gondolatot fejtette ki, hogy a többféle megszólítás következtében a beszélő széttagolódik, s hogy éppen ezáltal teremt Batai Balassiétól különböző költészetet. Ezzel szemben úgy gondolom, hogy a megszólítások nem a szubjektum valamiféle szétszereléséről tanúskodnak, hanem arról, hogy az izolált én valamilyen kommunikatív helyzet kialakítására törekszik, hiszen a megszólítások lehetővé teszik számára önmaga különféle relációkban való elhelyezését és így önértelmezését. A megszólítások kérdése az érzelmek szempontjából azért is releváns, mert a jajongás, illetve ennek hiánya, a tűrés alapvetően összefügg a megszólítások Batai, illetve Kohári általi használatával. Batai kiaknázza ennek lehetőségeit, Kohári más módon jeleníti meg az érzelmeket. Különösen érdekesek e szempontból az önmegszólítás változatai, azok a versek, amelyek valamilyen belső dialógust jelenítenek meg, és melyekben a belső feszültség oly módon artikulálódik, hogy a beszélő a megszólítás által eltávolítja magától énje egy részét. Erre több példát is találunk Batainál. Van, ahol a beszélő saját elméjét, szívét szólítja meg, de olyan vers is akad, ahol saját lelke szólítja meg a csüggedő embert. Ezekben a versekben a szenvedés artikulálása és a szenvedéstől való szabadulás vágya két szólamra osztva artikulálódik. A beszélő valóban magában beszél, de a vers által létesített kommunikatív helyzetet szem előtt tartva feltételezhetjük, hogy a magányos beszéd mások, a lehetséges olvasók, mint közönség előtt történik. Ebben az esetben a befogadói, vershasználói viszonyulás lehetséges módjának éppen a bánat, a szorongás, a bűntudat és meghaladásának, a lelki csendesség elérésének vágya közötti érzelmi feszültség megtapasztalása mutatkozik. Ez azt is jelenti, hogy Batai verseiben nem kell feltétlenül az érzelmek őszinte kifejezésének igényét keresnünk, hanem az érzelmek olyan fajta, alapvetően retorikai célú megjelenítéseként értékelhetjük azokat, amely a befogadó oldalán a kívánatosnak tartott lelki diszpozíciónak a példaszerű lelki transformáció költői ábrázolása általi kialakításában érdekelt. A valóság referencia illúzióját keltő, a versek énjének Bataival való azonosítására ösztönző elemek a modernkori olvasót, mint azt a recepció is mutatja, mindenképpen arra ösztönözhetik, hogy a verseket a szerző érzelmeinek kifejeződéseként olvassa. Nem hagyható azonban figyelmen kívül az a, többek között az énekeskönyv prózai bevezetőjében megjelenő moralizáló diskurzus sem, mely szerint a kötet összességében arról ad példát, hogyan lehet az Istentől eredő szenvedést szilárd hittel és csendes lélekkel elviselni. A belső dialógus tükröző versek ennek fényében egyfajta önterápiaként értelmezhetők, melynek célja a csüggedés, a bánat és a háborgás elcsitítása, a hitben való megerősödés. A lelket megtámadó betegség miatti szenvedés és az ettől való szabadulás vágyának kettősége Kohári István verseinek is alapvető érzelmi diszpozíciója. Éppen ezért költészetének jelentős része felfogható egyfajta önterápiaként, önvigasztalási kísérletként is. Verseiben a szenvedés és a földi örömök iránti vágy, illetve az erkölcsi eszmény közötti feszültség változatos alakban fogalmazódik meg. Imádságokat, elmérkedő jellegű vagy elbeszélő költeményeket egyaránt találunk, ugye saját szavaival szólva, koholmányai között. Éppen ezért nehéz általános kijelentéseket tenni költészetéről, de az eddig mondottakból kiindulva mégis lehet azt mondani, hogy a lelki képességek megszólítása nem jellemző Kohári költészetében, sőt, általában is inkább a konkrét megszólítottak hiánya szembeszökő. Amennyiben mégis van valamilyen megszólítás, akkor az jellemző módon a moralizáló önreflexióba ékelődő szentenciák formájában jelentkezik. Olykor találhatunk egy tehez, tehát egy második személyű alanyhoz intézett tanácsokat, például a következő sorban: illendő elhinned, s nem kell kételkedned, szerencse megcsalnod. Vagy olyan többes szám első személyű kijelentéseket, amelyek retorikailag felszólításként is értelmezhetők, idézek egy sort: nem hát mulandókat, de hát örök jókat szükséges keresnünk. E felszólítások, erkölcsi szentenciák értelmezhetők a beszélő belső dialógusának megjelentéseként is, de a befogadóra is vonatkoztatható. Összességében azonban a lelki feszültség megjelenítése jellemző módon nem a megszólítás alakzatának segítségével történik. Az explicit belső dialógus hiánya azonban nem jelenti azt, hogy Kohári verseiben ne lehetne érzékelni olyan fajta lelki vívódást, mint Vatai elemzett darabjaiban. Erre két példát idéznék. A mindenek fölött embernek elsőben lelkére, annak utána böcsületire kell jó gondot viselni című versben a beszélő, miután saját állapotát a világi örömöktől való megfosztatásként, teljes izolációként jellemzi, a sorsával való elégedetlenségének ad hangot. Ez az elégedetlenség kulminál abban a kijelentésben, mely szerint a rámért szenvedés nem áll arányban bűneivel. Miért jutott mégis ilyen ínségre, teszi fel magának a kérdést. A vers további része annak a tételnek a kifejtése, mely szerint a szenvedésben Isten jósága tapasztalható meg, hiszen a börtön jóval enyhébb büntetés a pokolnál, ugyanakkor lehetőséget ad a szenvedőnek, hogy megbánja bűneit, megszabaduljon a világi hívságok jelentette kísértéstől. A vers gondolatmenete kettős arculatú, a szenvedés artikulálása, a sors elleni zúgolódás, majd a lelki megbékélés egyaránt megjelenik benne, de a kétféle attitűd nem két külön szólamban fogalmazódik meg. Ugyanakkor a Kohári versben sem pusztán a sors csendes elmével való elviselése ábrázoltatik, hanem az a folyamat, ahogy a háborgó lélek eljut a lelki csendesség állapotába. Egy másik: ne hagyjuk magunkat, mint halálig vígan inkább, bánatban mintsem éljük napjainkat című vers kiinduló pontja egy általános szentencia, miszerint a vadászat alkalmas a bánat előzésére. A vers előre haladtával azonban a beszélő konstatálja, hogy a világi mulatságok nem vidíthatják fel, sőt, a róluk való gondolkodás inkább bánatát növeli. Ezért inkább abban a belátásban keres vígaszt, hogy az embernek nincs kezében sorsa irányítása, el kell fogadnia a rászabott sorsot. A beszélő önmagát Isten akaratának derűs elfogadására, a kívánságoktól való megszabadulásra buzdítja. Ez azonban nem önmaga vagy valamely lelki funkciója megszólítása által valósul meg, hanem olyan mondatokban, amelyek grammatikailag kijelentések, de retorikailag felszólításként is érthető. Például két mondatot idéznék: jobb hiszen vigadnom, mintsem hogy búsulnom mostoha ügyemben. Vagy azért jókedvemet, bánatra szívemet nem kell eresztenem. A kívánságok, külső vidámságra irányuló vágyak távozása való felszólítása sem egyes szám második személyű megszólítás, hanem egyes szám harmadik személyű imperatívus által valósul meg, mint például a következő sorban: azért eltávozzék, s hozzám ne férkezzék afféle kívánság. E nyelvtani megoldások következtében a lelki változás a belső nyugalom elérésének folyamata passzív színezetet kap, míg Vatainál a lelki feszültségek aposztrófék segítségével való megjelenítése valamiféle pszichikai aktivitást fejez ki. Ezzel is összefügg, hogy a vers narratív jellegűvé válik, lelki történések, érzelmi állapotok, reflexiók soraként értelmezhető. A lelki történés iránya határozottan a lelki csendesség elérése felé mutat, bár az nem egészen egyértelmű, hogy a vers végére a beszélő eljut-e a nyugalomhoz, hiszen az utolsó sorban ismételten távozásra szólítja fel a bánatot. További versek elemzésével megmutatható, hogy Kohári verseiben, habár többnyire meglehetősen kontúrtalanul és passzívan, sokszor csak mint a morálfilozófiai reflexió általános alanya, de mégis megjelenik egy szenvedő én, aki a befogadó számára az érzelmi viszonyulást meghatározó instancia lehet. Vatai verseihez hasonlóan itt is a versek meghatározó eleme a szubjektum megosztottsága, belső feszültsége, ami tematikusan egyrészt a bánat, az egyéni szenvedés artikulálását, illetve ezzel szemben a lehetséges vigasz megfogalmazását jelenti. Kohári költészetében e két szólam többnyire hierarchikus viszonyban áll, a szubjektum képessé válik a lelki megosztottság meghaladására. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a versek a befogadó számára is alkalmasak lehetnek egyfajta önmegerősítésre. A gyötrődő és jajongó Vatai, illetve a szenvedést tudomásul vevő Kohári költészetének különbsége mindennek fényében úgy is megfogalmazható, hogy míg Vatai több verse a szenvedés dialogikusan, a bánat, az elkeseredés és a megnyugvás iránti vágy artikulálását két szólamra osztva jeleníti meg, Kohári költészetében ezzel szemben a belső feszültségek megjelenítése lelki állapotok egymás utánjaként és a lelki állapotokra való reflexióként történik. E poétikai sajátosság jelentős szerepet játszhat abban, hogy Vatai verseit drámaibbnak, Kohári költészetét pedig csendesebbnek érzékeli az olvasó. Köszönöm szépen a figyelmet!